Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket a keresztség kiszolgáltatására készülve a 412-es számú dicséretünk éneklésével kezdjük meg. 412-es számú énekünknek a második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18. verstől kezdődően eképpen. Mert nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség szereztetési igéje mellé szeretnék egy bibliai verset olvasni. János apostol harmadik leveléből, ennek a levélnek egyetlen fejezete van, és ebből a negyedik verset. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Kedves szülők, keresztülők, ünneplő gyülekezet! Nemrég olvastuk a János leveleit, és akkor így megjelöltem magamnak ezt a mondatot, hogy majd, ha jön a legközelebbi keresztelés, ez olyan szépen eligazít bennünket. Még egyszer olvasom, nincs nagyobb örömöm annál, mint mikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. A három gyermek közül egy éppen csak lábon van, másik kettőt az csak vinni lehet. Hogy ők mikor fognak igazságban járni, erre most mindenki legyinthet a lelkébe, és azt mondja, hogy ó, messze van az még. Ilyen magasztos dolgokkal, hogy mi az igazság, amit mi magunk felnőttek sem nagyon tudunk bizonyos helyzetekben jól megítélni, hol van még az én gyermekem attól, hogy elkezdjem erre tanítani? Ilyen hétköznapi dolgokkal vagyunk most tele, hogy alszik-e a gyerek, vagy nem alszik, hogy kell jól pelenkázni, hogy kell megetetni, és ezeket a hétköznapi küzdéseinket egy ilyen magasztos cél mellett, hát annyira kicsinek találjuk. Azt mondja mégis János, és nyilván egy nem kisgyermekről beszél, a levelét egy tanítványához írja, egy felnőtt emberhez, és azt mondja, hogy nincs nagyobb örömöm annál, hogy te igazságban tudsz járni. És ebbe a gondolatba szeretnék egy kicsit belekapaszkodni, mert azt hiszem, hogy mindannyian szülőként, amikor a gyermekünket a kezünkbe vesszük, amikor legelőször megszeretgetjük, amikor beléjük szeretünk, akkor utána van egy ilyen szent és nagy elhatározásunk, hogy legalább egy dolgot az életbe igaz módon szeretnék csinálni, ezt a gyereket felnevelni. Ez nem azt jelenti, hogy nagyon gonosz emberek lennénk mi, De minden más területén az életünknek azt gondoljuk, hogy jobban belefér, ha van egy kis csúsztatás benne, jobban belefér az, hogy elhanyagolok valamit, Talán nem okozok vele akkora kárt, mint hogy egy gyermeknek az életét, egy életet, akit én irányítok, én vezetek egy jó darabig, az félrevigyem. És ilyenkor az ember lelkében jogos is talán ez a szorongás, hogy na ezt az egyet hadd csináljam már jól az életemben. És nyilván, hogy mellé tesszük azt a sok-sok mindent, amiben láttuk a hibáinkat, láttuk az elbukásainkat, ahol hiányzott ez a nagyon igaz valóság. És ezzel az őszinte elhatározással azt hiszem, hogy egyetértenek a jelenlévő szülőknek a szülei is. Mert vannak itt nagymamák, nagypapák, akik egy kicsit most gyönyörködnek a saját gyerekükben, hogy hát felnőtt egy ilyen feladathoz, hogy ő is szülő. Egy kicsit még talán egy ilyen kaján mosoly is megvan mögöttük, hogy na nézzük, hogy csinálják ők. Ugye mennyit lázadtak ellenünk, hogy mi nem voltunk jó szülők, na majd most megnézem, hogy a kisfiam, kislányom hogyan domborít ebben a témában. De valahol ott van ez a gondolat, hogy ez legyen igaz. És ez az igaz szó, ez valóságosat jelent, ez őszintét jelent, egy valami olyasmit, amiben teljesen szívvel, lélekben benne tudok lenni. És az alapozás az tényleg itt kezdődik. És nyilván, hogy ennek érezzük mi is a felelősségét, mert hogy ezek a gyermekek nem maradnak ekkorák, és mindaz, amit most beszívtak magukban, a családi közösségben, a hozzáállásunkban, az mind-mind az ő igazság alapjuk lesz. Majd amikor jön az a korszak, amikor így bombáznak a kérdésekkel, hogy de édesanyja, miért? És tényleg? És ez most komoly? És ezt el kell hinni? Ez tényleg így van? Akkor csak így kapkodjuk a fejünket, és nem tudjuk, hogy mit mondjunk nekik, hogy mi is az igazság most? Mi a valóság? Ilyenkor rengeteg mesekönyvvel lesz tele minden családi otthon. És egy kicsit ilyen kételkedve olvassuk mi is, hogy jó, hát ez csak mese. De vajon ezeknek a verséknek nincs igazságtartalma? Nem ezért születtek meg, hogy valami olyasmit adjanak át, ami az életnek egy igen-igen fontos tényezője? Hogy tényleg csak a mesékben van, hogy a jó győz. Fiam, ezt ne tanuld meg, ez nem igaz. De tanuld meg, mert én hiszek ebben, hogy ennek így kell lennie. És tényleg csak mesevilág van, amiben minden megtörténhet, vagy van olyan világ, és vannak olyan lehetőségek, amiket én nem látok, de mégis megtörténik. És valahogy így jutunk el a keresztségben magához Istenig is, akinél mindezek a lehetőségek megvannak, akinek az igazsága el van bújtatva ebben a földi világban, de azért észlelhető és észre lehet venni. És ahogy ezek a gyermekek ezt szívják magukba, és nem bánom, hogyha mellé kerül egy-egy bibliai történet. Bár a múltkor egy jó beszélgetésünk van arról, hogy vajon a gyerekeink el tudják-e választani a meséket a bibliai történetekről, hiszen ugyanolyan csodálatos elemek vannak benne. Hogy fognak-e majd hinni ezekben a dolgokban? Én azt gondolom, hogy el fogják tudni választani. Főleg, ha mi is el tudjuk választani. Hogyha mi is nem csak úgy fogalmazzuk meg a dolgokat, hogy mit szeretnénk látni, hanem mit tartunk valóságosnak és igaznak, amit Isten meg tud adni nektek is, és mindannyiunknak. Ezek képes beszédek az igazságról. És ezeket a gyerekek nagyon jól értik. És még vannak képes beszédek, ez pedig a ti életetek. Amit éltek, ők azt tartják majd igazságnak. Sokszor van olyan, hogy a gyermeknek állandóan azt mondom, hogy nyugodj meg, nincs semmi baj, de látja rajtam a feszültséget. Akkor hol van az igazság? Hadd áruljak el ennyi személyes jelenetet itt most a lelkész hivatalban, hogy mit csináljunk a gyerekkel, ha sír? A gyerekkel, ha sír, azt csináljuk meg, hogy vigasztaljuk meg. Hát de... Hogy én próbáljuk nyugodt lenni. A gyermek úgyis az én rezdülésemre rezdül, így van kitalálva. Az neki a biztonság, ha ölben van, ha amellett van, akinek erős akarja, aki szereti őt, aki rendíthetetlenül áll akkor is, amikor összecsapnak a hullámok. Azt mondja János, hogy nincs nagyobb örömöm annál, mikor azt hallom, hogy a gyermekem igazságban jár. Ugye milyen jó érzés, amikor a gyerekeinket dicsérik. Ú, de szép! Aj, de aranyos! Milyen jól teljes! Na, ilyen ügyes, már csinálja! És akkor ilyenkor úgy dagad a lelkünk, hogy jaj, ez nagyon szuper. Csak hogy utána nekünk is van egy ilyen igényünk a gyerekkel szemben, hogy milyen jó azt nézni, hogy ez egy becsületes gyerek lett. Hogy vannak érzései, hogy nem bántja a másikat, hanem meg tudja vigasztalni, hogy mellé tud állni. Ebben mi vagyunk a példák? Ezek az igazságok, ezek a mi életükből születnek meg, hogy átadhassuk nekik. És valahogy Isten is így nézi őket. A keresztség szegeresztetés igében így adja Jézus parancsba, hogy tanítsátok őket mindarra, amit én mondtam nektek. Akkor fognak ők igazságban járni, és ez egy jó út. Ez az út, ez az életre vezet. Ez egy olyan út, amelyen Isten végig kísérni akarja őket, ahol fogja a kezüket, amelynek van egy célja, hogy az Isten országa az is egy nagy igazság, egy valóság, hogy ez a földi élet elkezdődik ezen a földi világon, de itt nem fejeződik be, hanem valahol ott Istennél kerül majd a helyére. Amikor ezt elolvastam, én arra gondoltam, hogy milyen nagy öröm forrás az valóban, amikor a gyermekeinket a helyükön látjuk. És ez a hely, ez lehet a család, ez lehet egy iskola, ez lehet valamilyen közösség, aminek egy nagyon jó és aktív tagja, és lehet a tanítványi közösség is. Milyen jó látni azt, hogy az én gyermekem is az Isten gyermeke. Hogy az ő tanítványa, hogy ő is igazságban jár. Ezeket a gondolatokat hoztam, mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, és két kérdést teszek fel most szülőknek és keresztszülőknek. Kérem, hogy közösen álljunk fel erre az ünnepi alkalomra, és arra kérem a jelenlévő szülőket, keresztszülőket, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint feleljenek meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem tőletek először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást, Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek és keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet feleje, ígérjük. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, csodálatos ajándékot kapunk tőled gyermekeinkben, azzal a felelősséggel, hogy mi magunk is megtanuljuk azt, hogy a legnagyobb örömöd az, amikor valakik az igazságban járnak. Ezzel a szent elhívással igyekszünk mi is eleget tenni ennek a felelősségteljes szolgálatnak, amibe rendeltél bennünket. Kegyelmet tegyen erre képessé és alkalmassá minket. És imádkozunk ezeknek a gyermekeknek a növekedésért, hogy valóban nem csak a földi életben tudjanak eligazodni, hanem a te dolgaidban is. Hogy járhassanak igazságban az élet útján, amire őket is hívtad. Adj örömöt azoknak, akik körülveszik őket, akik szeretik. Adj erőt nekik akkor, amikor próbatételeken mennek keresztül, és legyen az ígéret ott az ő életükön is, hordozzák minden nap, hogy velük vagy a világ végezetéig minden napon. A mi Urunk Jézusért kérünk. hallgasd meg értük mondott imádságunkat. Amen. Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünket pedig folytassuk tovább. A 666-os számú dicséretünket énekeljük. 666-os számú énekünk első és második verseit. Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Isten igéjét olvasom, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint erre a mai vasárnapra kijelölt részt. A jelenések könyvének a második fejezetéből a 8-tól 11-ig terjedő verseket. A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj azoktól, amit el fogsz szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak nem árt a második halál. A kegyelem Istenet egy áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mi is szeretnénk hallani azt, amit a lélek mond a gyülekezetnek. Egyen-egyenként mindenkinek azt, amit elkészítettél, amire szüksége van, felemelést, bátorítást, vigasztalást, vagy éppen intést. És egy közösségként is hallgatunk téged, hiszen a te tanítványaid vagyunk, akik igyekszünk a te igazságodban járni, és ez nagyon nehezen megy. Sok mindennel vétünk te ellened, és ebben nem nagyon vannak mentségeink, hiszen tudjuk, hogy te mit szeretsz, és mi az az út, amelyen járni akartatod a tieidet. Köszönjük, hogy ma mégis eljutottunk ide te hozzád, és nem is akárhogyan, ünneplőbe öltözve, elhozva a gyermekeinket, azokat, akiket nekünk ajándékoztál, de felöltöztetve magunkat díszbe azért is, hogy hálát adjunk az elmúlt hét ajándékaiért, mindazért, amiben építettél, amelyben szabadítottál bennünket. És nyilván, hogy sokak lelkében van kérés is, bánat, nyomorúság, fájdalom, betegekért való könyörgés. Tekints mindannyiunkra is, kérjük, hogy az az üzenet, amelyet elkészítettél számunkra, mindannyiunknak legyen vigasztalás és bátorítás. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk, Jézusért kérünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására az 549-es számú énekünkkel készüljünk. 549-es számú énekünk első versével, Szentlélek végy körül bennünket. Lapigénket újraolvasom a jelenések könyvének a második részéből, a tizedik versnek egyetlen mondatát. Légy hű mind halálig, és neked adom az élet koronáját. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, azt gondolom, hogy egy pici megtorpanás, megszeppenés mindannyiunkban van, amikor a jelenések könyvének az olvasásához érkezünk, akár csak úgy, hogy valaki kíváncsi, és azt gondolja, na végigolvasom ezt a nehéz könyvet, akár úgy, hogy a bibliaolvasó kalauz jelzi, hogy na most ezen át fogjuk rágni magunkat. Azért is választottam, mert nehéz helyre tenni benne, vagy jól a helyére tenni benne azokat az üzeneteket, amelyeket Isten egyáltalán nem azért adott, hogy mi megriadjunk tőle, vagy féljünk. Akinek van már ismerete a könyvről, az tudja, hogy nagyon nehéz képek vannak benne. A bevezetés még úgy aránylag egyszerűbbnek tűnik, és aztán a második és a harmadik fejezetekben 7 levél részt olvasunk, olyan leveleket, amelyeket látomásban az apostol hall Jézustól, és neki ezt le kell írnia, és ezeket a leveleket egy-egy konkrét ázsiai gyülekezetnek címzi maga Isten. Ezek a gyülekezetek valahol a mindenkori gyülekezeteket képviselik, azoknak a nyomorúságait, kihívásait, próbatételeit, elhajlásait, vagy éppen azt, hogy bátorítani kell őket. És most ez a második levél az egyik legrövidebb, és ebből is egy mondatot, azt a nagy ígéretet emeltem ki, amit azt hiszem, hogy talán többen ismerünk. Egy-egy ilyen aranymondás, egy-egy könyvjelző megörökíti, és valahogy olyan erőt adó, békességet adó üzenetként szeretnénk ezt mi elfogadni. Légy hű mind halálig, és neked adom az élet koronáját. Csak az a gond ezekkel a nagyon szép ígéretekkel, hogy az ember belegondol, és nem is tudja elsőre, hogy hova tegye, hogy mit is kíván benne Isten, hogy mit is kéne megtegyek, vagy hogy kellene jól éljem az életemet. Én most egy kicsit a mondat első felével szeretnék először foglalkozni, és abban is azt a három szót, hogy légy hű, mint halálig, különböző hangsúllyal elmondani. És nézzük meg, hogyha utána összerakjuk, akkor nem jelente többet számunkra. Légy hű, mint halálig, és akkor most nyomjuk meg az elejét. Légy hű, mint halálig. Mi, amikor a hűségről beszélünk, akkor általában annak az alanyát Istennél képzeljük el. Nagyon sok bibliai olyan igénk van és bátorításunk, amely Isten hűségéről szól. Hogy ő a hű pásztor, ő a jó pásztor, aki számon tartja bárányait, aki vigyáz rá, ő az, aki hűségével önmagára tekint, megszabadít a bajból, akkor is, ha bűnt követek el, mert az Isten szeretete több az én nyomorúságomnál, vagy az én bűnömnél, mindig ő az, aki vár engem. Hogy milyen nagy érzés az, hogy én bárhol vagyok a világon, és bármilyen messzire megyek el Istentől, utána, ha visszamegyek, ő ott van. És máshogy el se tudnánk képzelni ezt a dolgot. Nem olyan régen beszélgettem valakivel, és mondta, hogy neki van egy ilyen kényszeres érzete, ezt jó értelembe tessenek venni, hogy még a nyaralásnál is megpróbál elmenni a templomba. Van olyan, hogy idegen nyelvű helyen van, egy szót nem ért az egészből, de belép, és egy pillanatra azt mondja, hogy de most is megérkeztem Istenhez. Mert Isten mindenhol ott van. És szeretjük, hogyha eltölt ez az érzés minket. Emellé szoktuk azt a másikat rendelni, ami a kapcsolatainkban egy elvárás. Hogy a másikra tudjak támaszkodni, hogy a másik legyen ott mellettem, hogy hűségével szolgálja valahol az én életemnek a bátorítását, hogy én kevésbé féljek, hogy valakibe bele tudjak mindig kapaszkodni. Csak hogy most ez a levél fordít egyet. És azt mondja, légy, azaz te légy hűséges. És nyilván, hogy ebben sok mindenben az ember igyekszik hűséges lenni, de azért kérdéseket vet fel. Az életünknek nagyon sok területén van az, ahol el kell dönteni, hogy kitartok valami mellett, vagy feladom. Hogy végigcsinálok valamit, vagy kiszállok most ebből. Hogy egy munkahelyen letöltök X időt, és utána azt mondom, hogy sziasztok, én mentem máshova. Hogy a családi életünkben is pont akkor nem érek rá segíteni a másiknak, amikor ő meg nagyon számít rám, hogy eltávolodnak egymástól a testvérek, hogy egy kicsit úgy szétmegyünk a világban, mert mindenkinek megvan a maga feladata. Mihez kell igazán hűségesnek lenni? Aztán vannak emberek, akik azt állítják maguktól, hogy ők hűségesek, de nem hűség az, ami bennük van, hanem egy ilyen makacság, egy olyan rakaszkodás, ami egy konokság, amivel nem lehet eltéríteni azt a gondolatot, amit már bevettek a fejükbe vagy a szívükbe is, és nem tudjuk elmagyarázni nekik azt, hogy itt valami nem stimmel, váltsál. Nem, ez így van. Még keresztjén mi voltunkban is. Kapunk ilyen bélyegeket. Ma már nem nagyon szoktuk használni ezt a kifejezést, de mi nyakas kálvinisták vagyunk. Ami azt jelenti, ha megmondtunk valamit, az úgy van. Hát nincs kérdés. Légy hű. Kihez? Mihez? Miben? Meddig? Felmerülnek ezek a kérdések, és ezek meg ott lesznek a folytatásban. Tehát ha most azt mondom, hogy most rólad van szó, most ne azon gondolkozz majd az igehirdetés hátralévő részével, hogy az a másik, meg vajon Isten beváltja-e az ígéretét, milyen szép, amikor a keresztségben ezt mindig újra halljuk, hogy veled leszek minden napon a világ végezetéig. Most nem ez a kérdés, hogy Isten megkérdőjelezzem, hogy ez áll-e ez az ígéret, hanem az, hogy én is tettem egy ígéretet Istennek. Hogy járok az ő igazságában. Én is tettem egy ígéretet, hogy az én életem az nem akárki kezébe van, és nem akármilyen mérték szerint vezetem, hanem ahogy az Isten helyesnek látja. És akkor most nyomjuk meg a második szót. Légy hű, mint halálig. És akkor a hűségről kellene egy kicsit gondolkozni, hogy igazából ez micsoda? Azon gondolkoztam, hogy leggyakrabban a hétköznapi beszédben mikor jön elő az a kérdés, hogy vagy az a szó, hogy hűség. És ilyen nagyon banális dolgok jutottak eszembe. A kasszánál van hűségkártyája? Gyűjti a hűségpontokat? Megnéztem, meddig tart a hűségidő, ha lejár, a kedvezmény az visszaugrik eredeti tarifára. Tehát körülbelül a hűség fogalma eddig ment le az életünkbe. És mi a hűség? Igen, hogyha pontokat gyűjtök, hogyha valakit magamhoz tudok kötni, hogyha olyan feltételeket szabok neki, hogy ő nem tud eltántorodni mellőlem, és nyilván, hogy ez egy ilyen versenypálya is, hogy megfelelő reklámmal és megfelelő kedvezményekkel tényleg a másik megmaradjon mellettem. Aztán persze ez átcsúszik az életük legkomolyabb területére is, vagy területeire is, mert ezt éljük meg a közösségben is. Hogy van-e hűségpontod nálam? És ha nincs hűségpontod nálam, akkor váltok. És igen, mennyi a hűségidő? Ez is egy nagyon jó kérdés. Az, hogy meddig vagyok kezdeményezett, vagy kedvezményezett valaki mellett, meddig... Érint engem jól az, amit ő tesz velem, mi az, amikor már azt gondolom, hogy köszönöm szépen, ez nekem már terhes, én ezt vállalni nem tudom. És akkor az ember azt mondja, hogy jó, akkor lejárt, ezt eddig kivártam, most viszont egy nagy váltást akarok az életemben. És tényleg benne van a mindennapjainkban. És azt nézem, hogy mi az érdekem, hogy hol kapok többet. Ja, kifelejtettem egyet, még azt is felírtam magamnak, hogy van ez a márka hűség dolog is. Én mindig ugyanezt a cipőmárkát veszem, mindig ugyanezt a sampont használom, ezzel mosogatok, ez a jó. És ennek vagy van indoklása, vagy nincs indoklása. Vagy azt gondolom, hogy ez egy minőségibb dolog, valami olyasmi, ami számomra kielégítő. A másik, a rosszabb indok az, hogy ezt szoktuk meg. Milyen sajtot vegyek, olyat, azt szoktuk venni. Ez az indoklás rá. Az a kérdés, hogy ezek működnek-e az életünkben, és Isten vajon erre gondol-e, hogy én azért ragaszkodom hozzá, és azért vagyok hű hozzá, mert ő pontokat ad érte. Mert ő egy ilyen kegyelmi időbe tart addig, amíg ez megvan. Ha majd nem csinálom, akkor törlődik a rendszer. És vajon... Bevált-e nekem Isten? Vagy majd egyszer őt is lecserélem, és azt mondom, hogy hát azt hiszem ez csak megszokás volt, láttam egy újabbat. Nagyon tele van a Biblia ezekkel, csak mi elveszünk ezekbe a régies kifejezésekbe, amikor Isten azt mondja, hogy ne legyenek idegen bálványaid. Jaj, hát a régi ember, ott könnyű volt kísértésbe vinni. De hát nem ebbe élek én is. Nem naponként harc az életem, nem naponként kísértés az, hogy ha valaki mellé oda tettem magam, meg is maradjak mellette? Ki ad többet értem? Ez a kérdés. És amellé állok oda. És ebben a helyzetben szólal meg, akkor most még egyszer így, hogy légy hű, mint halálig. És én tudom, hogy vannak nagyon nehéz helyzetek, amik olykor vállalhatatlanok, és mindjárt erre is sort fogunk keríteni, hogy a meddig az meddig, és az a mind halálig mit jelent. De hadd hozzam ide megint a jó öreg Károli fordítást. Légy hív mind halálig. Légy hív, azaz hívő. A régi esküvői fogadalom tételben az a mondat, hogy hozzá hű leszek, az valahogy úgy hangzik, hogy hitetlenül el nem hagyom. Tehát a hit és a hűség az nagyon szorosan kapcsolódik, sőt, egy szótőből van mind a kettő. Hogy igazából a hűségem nem más, mint az, hogy kitartok a hitem mellett. Hogy amit igaznak gondolok és igazságnak gondolok, az nekem annyira fontos, hogy én azt nem adom fel semmiért. Még akkor sem, hogyha a külső körülmények nem kedveznek ennek. Csupa nyomorúságról szólnak ezek a bibliai részek, a Jelenések könyvéről, próbatételek alatt élő emberek ezek. Olyanok, akik szenvednek a hitükért, Igen, akiket meghurcolnak, az első keresztény üldözés idejében vagyunk. És ők azt mondják, hogy a próbát is vállalom. És úgy eldöbbenünk ezen, mert érezzük, hogyha magunkat melléjük tennénk, akkor a feléig se jutnánk. Hol vagyunk mi egy olyan Jobbtól, aki mindent elveszít, és azt mondja, ha jót elvettük Istentől, akkor a rosszat nem vennénk el? Megsemmisít minket egy ilyen mondat. És nem vádolja érte Istent. És nem mondja azt, hogy akkor lecserélek. Hanem azt mondja, hogy jó, én veled fogom ezt végigharcolni. Én nem tudom, hogy te mit akarsz ebből kihozni, de én most már akkor ott is maradok melletted, engem már le se tudsz rázni. Az az igazi hűség. Amikor valaki ennyire tud ragaszkodni a másikhoz. Csak azért, hogy egy kicsit tájékozottabbak legyünk. Volt ennek a városnak, ennek a Szmirnának egy első püspöke. Nem egy nagy méltóság volt a püspökség régen, egyszerű lelkésze volt a gyülekezetnek, vagy papja, vezetője. És őt is elérte az üldözés, és azt mondták neki, hogy vondd vissza, amit Jézusról mondasz, és akkor megmenekülsz. Polikárpusznak hívták ezt az embert, és azt mondta, hogy nem vonom vissza. És azt mondták, akkor mágia halálon fogunk kivégezni. És most a legendás rész jön, nincs benne a Bibliában, ne tessenek úgy kezelni. Megrakják a mágiát, felteszik rá a püspököt, meggyújtják, és a láng két fele hajlik, és nem érinti a püspököt. És dühöngenek a kivégzők, és aztán szól valaki a másiknak, hogy szúrjátok le. Oda mennek, és leszúrják. Így hal meg. És állítólag a legenda szerint a kiomló vére eloltja a lángokat is. És amikor megkérdezték tőle, hogy de miért nem mondod azt, hogy nem ismered? Hát megmaradna az életed. Akkor azt mondja, hogy az, aki ennyi jót tett velem, nem érdemli meg, hogy én most megtagadjam. Nyilván bibliai történeteket is tudunk erről hozni, de amikor szorult helyzetbe kerül az életünk, akkor az a hűség az ott nagyon megremeg. És van egy másik gondolat, ezt is csak röviden érintem, hogy vannak itt mások is, akik hit alapján üldözik ezeket az embereket. Nem azért, mert Isten dolgai nem tetszenek, hanem hívőbbek akarnak lenni a hívőknél. Őket így nevezi nagyon kemény szóval, hogy a sátán zsinagógája. Olyan zsidó emberekről van szó, akik fanatikusak teljesen. És sokszor a fanatikus hit legalább annyi nyomorúságot okoz az embereknek, mint a hitetlenség. Nem lehet ilyen szemellenzően hinni úgy, hogy az a másik életének nem a megjavulását, vagy a jobbulását szolgálja, hanem még több terhet, még több nyomorúságot, és ezek az emberek ezt mind elfogadták, és azt mondták, hogy jó, ebbe kell élni, de ez nem Isten. És Isten nagyon nehéz elválasztani a tanoktól, és nagyon nehéz elválasztani az elvektől, amiket az ember legyárt és rákényszerít mindenre. Légy hív, vagy légy hű, és akkor lépjünk bele a harmadikba, mind halálig. Nyilván, hogy ez az emberi távlatnak a leges-legvége. Aminél tovább én nem látok, nem tudok gondolkozni, nem tudok ígérni, de igazából azt se látom be, hogy még mi van előttem. Hogy meddig tart az életem, hogy milyen próbáim vannak, és mégis azért sok fogadalmunkban benne van, hogy holtomig és holtáig, ásókap a nagy harang, így szoktuk mondani. Egy életre szóló döntés ez. Isten mellett is, az Isten ügye mellett is, és amellett is, hogy én most mindent hitben akarok rendezni. Nem szabályok mellett döntök. Nem ahhoz vagyok hű, amit buta meggondolatlanságomban elkövettem. Tudom, hogy ez most sokaknál felmentő ítélet is, vagy felmentő ígéret is lehetne, de pont ebben van az újrakezdés lehetősége, akkor is, amikor két ember kapcsolata nagyon nem megy. Amikor vagy egymást megölik és megeszik, de kőkövön kitartanak a hűségben, mert ezt ígérték, vagy pedig azt mondjuk egymásnak, hogy ez így együtt nem megy. És vajon mindig nagy kérdés, hogy Isten mit lát szívesebben? És persze nem úgy, hogy meghamisítom a magam javára az igazságot. Mert benne vagyok én is, én mindig hunyó vagyok minden nehéz helyzetben, ezt nem lehet levakarni rólunk. De egy életre szóló döntés, akkor az egy megfontolt döntés kell legyen. És hogyha én egyszer azt mondtam az Istennek, hogy én ezt az utat nálad helyesnek látom, akkor erre az útra valahogy mindig szeretnék visszakeveredni. És ez egy tényleg nagy ajándéka Istennek, hogy valahogy vissza is kanyarítja a lábunkat. Légy hű, mint halálig, és akkor most jön az ígéret, és ezzel szeretném befejezni, és neked adom az életnek koronáját. Nem teljesítmény alapján van jutalom. Az elmúlt héten egy bibliaórán beszélgettünk, és valaki nagyon őszintén azt mondta, hogy én remélem, hogy elég jó leszek ahhoz, hogy az Isten beengedjen a mennyországba. És teljesen jól lehet érteni, hogy ő mire gondol, hogy szeretne egy méltó életet élni Istennek, hogy megmutassa a háláját, a szeretetét, hogy ez van benne. De nem teljesítmény alapján jutunk oda, akkor sem, hanem hűség alapján. És a hűség az meg éppen arról szól, hogy minden helyzetemben keresem az Istent, és azt mondom, hogy most valamit nagyon nem jól csináltam, de veled akarom megoldani. Nem akarlak ebből kihagyni. Sokszor az ember úgy áll a dolgokhoz hozzá, hogy elront valamit, és akkor pont azt akarja kihagyni belőle, aki segíteni tudna annak a megoldásában. Nem, ezt nekem egyedül helyre kell hoznom. És aztán belepusztulunk ebbe a helyre kell hoznom dologba. Kell hozzá Isten. Nem fogod tudni egyedül helyre hozni. Nagyon nagy ajándék, amikor Isten a maga hűségéről bizonyságot tesz nekünk, és nagyon nagy ajándék, amikor ezt én is elmondhatom valakinek. És ezzel megszületik egy olyan szövetség, amire Isten is mindig gondolt, és ami mindig is az én javamra van. Amikor ezeket a bibliai verseket valaki egyszer leírta, akkor arra gondolt, hogy ezzel bátorítani tud. Olyanokat, akik harcolnak, akik küzdenek, akik szeretnének előre jutni, de tudják, hogy az erejük kevés hozzá. És ez a nagy bátorítás, ez most nekünk is szól, akik ugyanúgy el tudunk akadni egy-egy élethelyzetben. Ugyanúgy azt tudjuk mondani, hogy szükségem van valakire, aki mellém áll. De észre kell vegyem, hogy másnak is szüksége van, hogy én álljak mellé. Szükségem van arra, hogy valaki higgyen bennem. De a másiknak is szüksége van, hogy én is tudjak neki lehetőségeket adni. És szükségem van arra, hogy valaki egy hosszú távú szövetséget kössön velem, ami kitart az egész életemen. És a másiknak is szüksége van, hogy én ott álljak mellette így. Ahogy Istennél láttam, úgy próbálom én is az életembe beletenni. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől, hogy ezt az ígéretet most el lehessen vinni, el tudjuk tenni magunknak. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Amen. Jöjjetek fennállva, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nagyon sok élethelyzetben indulunk együtt, és érkezünk meg külön-külön. És hogy ott mi minden történik, azt te látod igazán, néha mi sem értjük. Vannak közösségek, amelyek egykor mindent hittek egymásnak, amikor nagyon egymásért éltek, ilyenek voltak családjaink, házasságaink, szülő-gyermek kapcsolat, egy-egy munkatársi közösség, és aztán valahogy úgy szétesett az egész. Néha úgy elgondolkozunk ezen, és talán a régi időknek a szépségét emlegetjük fel, de valamit ott elveszítettünk. Talán hiányzott valami a másikból is, és hiányzott belőlünk is. És így vagyunk te veled is. Vannak nagy időszakok, korszakai az életünknek, amelyek úgy összekapcsoltak te veled is, és az jó volt, és igaz volt, és úgy békesség volt bennünk, és vannak pillanatok, amikor ezt egyáltalán nem érezzük. Vajon te lettél hűtlen, vagy mi mentünk túl távol? Olyan jó hallani ezt a bátorítást, hogy a te hűséged megmarad, és aki visszatalál te hozzád, annak nálad helye van. Köszönjük azt is, hogy nem csak egy felszólítás, hanem egy nagyon szép ígéret is egyben, hogy azoknak a küzdelmeknek van értelme, amit mi végig harcolunk. Még akkor is, hogyha néha fájnak, hogyha nehezek, hogyha tényleg szembe kell nézni benne önmagunkkal is, de aztán van jutalom a végén, korona. Mi ezt olyan nagyon távolinak látjuk, az üdvösségre, a te országodra tesszük félre, pedig a mindennapi életünkben is szükségünk van arra, hogy megerősíts, hogy megdicsérj, hogy mellénk állj, hogy a sikerekben együtt tudjunk örvendezni te veled. Így köszönjük azt, hogyha voltak és vannak megoldható dolgok az életünkben, hogyha ki tudunk egymás mellett tartani és melletted, hadd dicsérjen ez mind téged. Szeretnénk ma ugyanúgy, mint mindig eléd hozni azokat a nehéz próbákat, amelyekben ezt a hűségünket valóban próbára teszed. Így visszük eléd most is azokat, akik betegek mellett vannak, akiknek elfogyott az ereje is, és az is próba, hogy ki tudnak-e tartani a másik mellett. Így visszük eléd azokat, akik maguk betegségben szenvednek, és akik ezt még nehezen tudják elfogadni, vagy éppen a te kezedből vették el, és azt mondják, hogy a jót is kapták, és ez is hozzátartozik az élethez. Engedd, hogy őszinte, igaz hitű kitartson. És imádkozunk gyülekezetünkért is, annak békességéért. Szeretnénk hálát adni azokért az örömökért, amelyeken átvezettél bennünket. Az elmúlt hetekben, akár a gyermekeink közelségében megáldottad a szolgálatainkat. Köszönjük azt is, hogy előre is nézhetünk, és sok közös alkalom vár ránk. Engedd, hogy egymáshoz közelebb kerülve még hűségesebbek lehessünk te hozzád, és egymáshoz is. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat akkor, amikor ezért a világért imádkozunk. Hűtlenül hagytunk el téged, és rajtunk van a nyomorúság, betegségben, háborúságban egyaránt. De aki megtérte hozzád, az megtapasztalja a szabadítást is, ezért imádkozunk, hogy rád nézzünk, és ezek a nyomorúságok szűnjenek az életünkön. Ami Urunkért kérünk, hallgass meg most is imádságunkat, ahogy minden időben tetted. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után pedig az Isten békesség, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel ajánlom az adakozás lehetőségét a gyülekezet figyelmébe. Örömmel hirdetem, hogy ma délután 5 órakor gitáros zenés istentiszteletet fogunk tartani. Meghívott igehirdető érkezik hozzánk. Krisztován Márton, Budapest-Fasori gyülekezet beosztott lelkipásztora készül az igehirdetés szolgálatára, tehát ma délután 5 órától zenés istentiszteletet tartunk. Szeretettel hívogatunk erre mindenkit. Azt is jelzem a gyülekezetnek, és mostantól több vasárnapon keresztül hirdetni is fogjuk, hogy szeptemberben egy gyülekezeti csendes hetet tervezünk megtartani Mátraházán. Hosszú évek óta gyakorlat ez. Szeptember 12 és 16 között, hétfő és pénteki nap között a Mátraházai Református üdülőbe leszünk együtt. Azért, hogy egy kicsit nyugodtabb körülmények között, kicsit kiszolgáltatottabb módon, ami azt jelenti, hogy olyan kényelmes ott lenni, hiszen mindent elénk tesznek, semmi más dolgunk nincs, csak beszélgetni, egymással lenni, sétálni, kirándulni, és egy kicsit az Istennel is valahogy békességesebben tudunk ott együtt lenni. Szeretettel ajánlom ezt a lehetőséget mindenkinek. A lelkészi hivatalba lehet jelentkezni. Ha jól számoltam, 38.500 forint per fő a részvételi díj ennek az 5 napnak. A lelkészi hivatalba lehet jelentkezni, és az előleget kérnénk ott befizetni. 20.000 forint előleget kérünk mindenkitől. Szeretném megköszönni itt a gyülekezetben, bár látom már, hogy a nyaralási időszak megkezdődött, és jóval fokhíjasabban vagyunk. Az elmúlt 2 hétben nagyon sok gyülekezeti tagunk, fiatalunk, hitoktatónk, segítő szülők vettek részt abban, hogy hittantáborainkat meg tudjuk tartani. Szeretném megköszönni azoknak az áldozatos munkáját, akik ebben részt vettek, vagy háttérből tudtak segíteni. Túl vagyunk ezen a 2 héten, minden gyereket épségben, egészségben visszaadtunk. Most a legközelebbi ilyen nagyobb kihívásunk az a következő héten. Szárszóra készülünk a gyülekezetünk felnőttebb tagjaival, családosokkal, felnőttebb fiatalokkal, 160 körüli létszámmal. Ez lesz most egy következő ilyen hetünk, és aztán utána szeptemberben pedig a gyülekezetnek. Áldott alkalmak ezek, imádkozzunk azért, hogy valóban Isten formálni tudjon bennünket ezeken az alkalmakon. Isten tiszteletünket zárjuk a 25. Zsoltárnak a 6. versével, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. A 25. Zsoltárunkat keressük tehát először a 6. versével, aki az Úristent féli és tiszteli szívében.